krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A diákhitel stop és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és a 3 milliárd 600 milliós kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány a szerdai ülésén. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatójukon. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Mint mondta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A szóvivő megjegyezte, 16 milliárd 400 millió euróról, vagyis mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Az átfogó és sok törvényt módosító csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, valódi jogköröket ad az integritás hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, valamint erősíti a korrupció ellenes és átláthatósági garanciákat. A kormány döntött a kórházi hűtés rekonstrukciós programról, amelyet több mint 3 milliárd 600 milliós javítási és fejlesztési programot jelent. Ezt jelentette be Köbbel Anita kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Köbbel Anita a beruházásokról elmondta, megjavítják a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézetbe, helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky Kórház hűtőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3 milliárd 600 millió forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatikai rendszer építésére, valamint Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heinpál Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések, ismertette a részleteket a kormány szóvivő. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. A miniszter felidézte, a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16 milliárd 400 millió euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Kapitány István hangsúlyozta, a korszerűbb, rugalmasabb működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait és erősíteni a versenyképességüket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjármű adót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól, aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjármű adót, ilyen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket, figyelmeztet a NAV. A Nagyerdei Központ után a Kenézi Gyula kampuszon is megtartotta nyílt napját a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája. Ez volt a negyedik év, hogy a várandós kismamák, gyermeket váró párok körülnézhettek a különböző részlegekben, miközben közvetlenül, kötetlenül kérdezhettek a szakemberektől. Bejárhatták a szülőszobákat, a gyermekágyas részleget, az ultrahangambulanciát, tájékozódhattak a genetikai szűrővizsgálatokról, a császármetszésről, a fájdalomcsillapítás módjairól, a szoptatásról és az otthoni baba ápolásról. Bulátkóné Gulyás Erika klinikai főnővér szerint a kórház munkatársainak is érdeke, hogy a leendő anyukák felkészülten és nyugodtan várják a szülést.
Mi nagyon örülünk ennek, mert rengeteg olyan dolgot tudunk átbeszélni a kismamákkal, amikre a mindennapokban nincs lehetőség. Vannak olyan kérdések, amik nyitottak maradnak, és ezt azért le tudjuk tisztázni. Mikor kell elindulni a szülőszobára? Mi az az állapot, vagy mi az a helyzet, amikor nem tűr halasztást, és azonnal be kell jönni? Mi az, amikor mondjuk várakozás megengedhető? Hogy vajon mit fognak szólni, ha bemegyek, és mégsem indult meg ez a szülés, mert azért lássuk be, hogy ez előfordul, semmi nem történik. Tehát ez a lényeg, hogy ha ő megnyugszik attól, hogy egy szakember mond egy véleményt, megnyugtatjuk azzal, hogy mind ő, mind pedig a méhen belüli magzat a tökéletes állapotban van, haza fogjuk engedni, és akkor mindenki nyugodt, ő is nyugodt, mi is nyugodtak vagyunk. A másik kérdés a fájdalom, hogy hogyan fogom elviselni a fájdalmat, milyen lehetőségeim vannak a fájdalomcsillapításra. Minden lehetőség adott a fájdalomcsillapításra. Ha valaki azt mondja, hogy ő alternatívan, akkor segítünk benne. Következő, hogy hogyan fogok boldogulni a gyerekágyban. Az ismeretlentől való félelem az mindig nagy, de megnyugtatjuk őket, hogy valaki, aki képes egy új szülöttet világra hozni, az el is fogja tudni látni. Tehát az élet, a természet mindig teszi a dolgát, és ha egy picit bizonytalan a kismama, akkor ott lesz az osztályos szülésznő, ott lesz a védőnő, ott lesznek a csecsemő és gyermekápolók. Mindenkinek az a célja, hogy ők úgy menjenek haza ebből az intézményből, hogy magabiztosan el tudják látni az újszülöttjüket.
Lezárult az Orpheus Állatvédő Egyesület idei ivartalanítási programjának első félévi ciklusa. A szervezet a szabadon tartott házi kedvencek ivartalanítási költségének felét vállalja át, családonként legfeljebb 35 ezer forintot biztosítanak a támogatottaknak. Két évtizede végzik ezt a munkát, hogy visszaszorítsák az állatok túlszaporodását. Serez Zoltán az egyesület elnöke tájékoztatott.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület évente 600-nál több szabadban tartott házi kedvencet ivartalanított, illetve támogatja az ivartalanításokat. Ezért szükséges ez, mert Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, házi kedvencekről beszélünk, mint amennyi felelős tartó van. És hát nagyon sok a túlszaporulat, nagyon sok a rosszul tartott állat, nagyon sok állatot kóborként utcára dobnak, elhagynak, kitesznek az emberek. És ennek a humánus visszaszorításához az állatok szaporulatainak a megfékezése, a magas számnak a csökkentése a megoldás. Országos ivartalanítási programja az Orpheus Állatvédő Egyesületnek már lassan 20 éve működik, körülbelül 7-8 ezer meg nem születő utód per év idézi ebbe a hasznossága. És hát van az Orpheus Állatvédő Egyesületnek egy elmondata, hogy annak a kóborállatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. Ez a támogatói programnak a fő célja, hogy szüntessük meg a szenvedést és javítsuk a környezettudatosságot, a felelősebb állattartást. Az első alapvető probléma, hogy nagyon drágák az állatorvosi beavatkozások. Nagyon sok embernek nincs anyagi fedezete arra, hogy megfelelő módon ivartalanítassa az állatot. Mi egy-egy család részére maximum 35 ezer forintig támogatjuk a költségek 50%-át, ezáltal akár 2-3-4 cica, kutya, egyéb más házi kedvenc is támogatott kibartanításba vehet részt. Alapvetően sikeresnek mondható a program, mindenhonnan jelentkeznek emberek. Minden fél évben egy-két hét alatt betelik a lehetséges jelentkezési szám, május közepéig fut le minden ivartanítás. Fél évente 300 szabadban tartott házi kedvenc ivartanításáról beszélünk, így jön ki az évi 600, egyébként 600-nál több szokott lenni, mert egy-egy támogató programban majd 2-3-4 állat is belekerül, mert ilyenkor telefonálgatnak az emberek, hogy mikor lesz a következő. 2026 második fél évben is lesz ivartanítási program.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Csillagok alatt alszik a föld, hogy egyedül én vagyok ébren, suhognak körben a zajmadarak, társtalanul fekszem az ében. Csillagok alatt fekszik a test, az enyém, a tiéd, akárkié. Könyörögnék, hogy engem szeress, de nem ragyogsz rám már soha többé. Csillagok alatt jár kell a test, az enyém, a tiéd, vagy a másé, a test csak izgág, a gyönge hírnök, az életé, vagy az elmúlásé. Ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, amit a távolban dúdolnak a mének. Csillagok alatt fekszik a test, éget a föld, hideg, akár a szegecselt acélfalak fogva tartják az álmaimat. Vigyázz a szóra, amit küldök, én mindig szeretni foglak. Maradj meg titkos jelszavamnak, maradj meg védő csillagzatomnak. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, amit a távolban. Mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal, mint a távolban dúdolnak a vének. Mondd csak, mi ez az álom, barátom, mondd csak, mi ez az ének, mi ez a dal. Hogy tudnám, hová tartozom, társtalanul fekszem az éjben, felhő takarja csillagzatom.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Thank you.
Köszönöm neked, Istenem, köszönöm azt, hogy itt vagy velem, köszönöm azt, hogy élhetek, köszönöm a lélegzetet.
Köszönöm azt, hogy te vagy a fény, köszönöm azt, hogy ismerlek én.
Köszönöm azt, hogy beszélsz velem, köszönöm, hogy értettem. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál.
Köszönöm azt, hogy világítasz, köszönöm azt, hogy utat mutatsz.
Köszönöm azt, hogy te vagy a tűz, te vagy az, aki örökre hű.
Köszönöm azt, hogy bízol bennem, köszönöm azt, hogy élvezhetem.
Köszönöm azt, hogy szeretetet tele tölti a szívemet. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és
hogy rám ragyog.
Mosolyog, visszatükrözhetem, te vagy az én Istenem, te vagy az én Istenem.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség. A mai igei üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában hallhatjuk. Olvasom Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 107. Zsoltár 4. versétől a 9. versig. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Az imádság évében elénk kerülő napi igeként a Zsoltárok könyvének egy szakasza is. A 150 Zsoltár egy csodálatos gyűjtemény, több évszázad imáit tartalmazza. Olvashatjuk a legkülönbözőbb élethelyzetekben, még akkor is, amikor elhalkulna vagy elnémulna az ima az ember szívében. Segítenek, mert kifejeznek gondolatokat, érzéseket, megfogalmazza az Úr keresését és a hitvallást is, meglátva az ő csodálatos jelenlétét, munkáját, szabadítását, kegyelmét. Ma a 107. Zsoltár áll előttünk. Hálaadó ének, nagy ünnepen olvashatjuk a feliratot. A hálaadás oka, Isten szabadító ereje, amit megmutatott különböző helyzetekben. 4 élethelyzetre is rámutat, ma ebből az első szakasz üzenetét keressük. Bolyongás. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, olvastuk. Pusztában bolyongó emberek, érdekes és sokat mondó kifejezés. Olyanok, akik bejárnak sok mindent, bizonytalanul, sokszor eltévedve, hibázva, elvétve az utat, tántorogva, nem fizikai értelemben. Mintha arról az állapotról beszélne, amibe bárki kerülhet, biztos tervekkel indulva, aztán egy idő után talán csak az marad, nem is tudom, mit akarok, merre megyek. Hányan válnak ilyen bolyongó emberré az életük során, akár a munkában, a házasságban, telnek a napok, évek, akár évtizedek ebben az állapotban, sehol nem találva azt a helyet, nyugalmat, békességet. És ilyenkor lehet keresni újabb kapcsolatot, munkát, még országot is, mégis marad a nyomasztó érzés. Hogy fogalmaz a Zsoltáros? Bolyonganak, nem találtak lakott várost, nem találnak igazi kapcsolatokat, barátit, bizalmit, szeretett kapcsolatokat, testvérit. És jönnek a hiányok, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. A bolyongás állapota puszta állapot, hiányokkal teli. Nem feltétlenül fizikai éhezés, ó, mennyi lelki éhezés és szomjúság van. Éhezve jó szóra, szeretetre, elfogadásra, megértésre, s ahol ez nincs, tényleg elcsügged a lélek. Elerőtlenedik, elgyengül, bezárkózik. S mennyi szorongó, csügget lélek hátterében áll ez a kóvájgó, helyét kereső, de nem találó állapot. S mit tesz ilyenkor az ember? Még nagyobb erőfeszítéssel keres tovább, vagy összeomlik, esetleg megbetegszik, elkeseredik. De mit tett a Zsoltáros? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Micsoda lehetőség! Elveszítették az utat, de egy út megmaradt. Tudták, hová lehet fordulni, bármikor. Az Úrhoz, a kegyelmes atyához, életük urához, aki számon tartja, hol járunk. Igen, emlékeztet a Zsoltár nem csak az elhibázott utakra, lépésekre, de a helyes irányba állás lehetőségére is. Vissza ahhoz, aki pontosan tudja, miben vagyunk, hogy mi a terve velünk, mi a helyes út számunkra, merre akar vezetni az élet szakaszain. Ez a Zsoltár 4 ilyen élethelyzetet is említ. A bolyongást, a bezárt sötét állapotot, a betegségek és a viharok állapotát. És mindegyik helyzetben ez a közös, de az Úrhoz kiáltottak. Hozzá, aki szabadító hatalom. Akinek a kezében van minden erő, aki bármilyen mélységből kiemelhet, aki bármilyen vihart lecsendesíthet, aki megadta a legnagyobb szabadulás útját Jézusban, a megváltó értünk hozott áldozatában. S mi a hozzáfordulás következménye? Megszabadít, a helyes útra vezet, vissza a kapcsolatokhoz, a hiányok betöltéséhez. Mert akkor áll helyes irányba a lélek, az élet. És ennek valóban csak a hálaadás lehet a folytatása, és ahol fölfakad a hála Isten szeretetéért és csodáiért, ott helyére kerülnek a dolgok. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. Nem kell bolyongani tovább. Lehet megállni, az Úrhoz kiáltani, benne bízni, meglátni szabadító kegyelmét, és engedni, hogy ő vezessen. Mert ezt ígéri, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak. Imádkozzunk! Vezetésed, szabadításod, tanácsoló, utat mutató jelenlétedért kiáltunk hozzád, életnek, életünknek, Ura. Áldott légy, hogy szabadon engedsz minket, de láttatod a saját útjaink következményét, jókat és rosszakat, mint a szerető szülő a saját útját kereső gyermekét, de soha nem mondasz le rólunk. Bocsáss meg, ha csak a bajokban keresünk téged. Kérünk, jöjj utánunk, állíts meg, ha nem jó az irány, és terelgess bennünket. Rád bízzuk magunkat. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm-hmm.
Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt, az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.
Következik. Boldog csónakázás. Miután először bombázták a városunkat, úgy féltünk a bombázástól, mint a nyulak a vadászigényben. A bomba ugyanis nem tett különbséget jó magaviseletű és gonosz ember között. Akinek a közelében leesett, azt sirathatták a szülei, mert többé nem találták meg. A legjobb védekezési módnak az tűnt, ha kora reggel kimentünk az épületek közül, s a vasúti hittól jó másfél kilométerre belebújtunk nyakig a folyóvízbe. Mert végül is nem feltételeztük, hogy a bombázók fel akarják robbantani a köröst. De úgy két hét múlva már arra is fölbátorodtunk, hogy csónakban sétafikáljunk a folyó felszínén, és várjuk ki a delet. Mert délután a bombázók állítólag szunyókáltak, vagy uzsonnáztak. Egyik verőfényes, kora őszi napon is ott csónakáztunk a körösön, biztonságban és békességben. A folyó közepén voltunk, szelíden és megelégedetten, amikor hirtelen víjogni kezdtek a szirénák. De olyan csúf hangjuk volt, mintha a város minden kutyája vonítani kezdett volna egy óriási hangerősítő előtt. Erről a velőtrázó és vérfagyasztó muzsikáról csak az alkothat fogalmat, aki manapság üvöltő énekegyüttesek műsorára jár. Azonban a hangorkánról még az sem alkothat igazi fogalmat, mert ehhez az üvöltéshez egy boszorkánykórus is tercelt, és idomított farkasok is hozzáorgonáltak. Te, Gyurka? Kérdeztem a barátomtól. Mi lesz, ha a gépek itt kapnak bennünket, vagy reán gépfegyvereznek, vagy a nyakunkba dobnak egy zsák bombát? Erre gondolt Gyurka is, mert a foga erősen vacogott olyannyira, hogy már is távoli gépfegyverezésnek tűnt. Me-me-me-me-me, vacogta Gyurka, ami a meneküljünk parancs volt, vagy jó tanács, katonás rövidítése. Me-me-me, kiáltottam fogyatkozó bátorsággal, de ho-ho-hova? Ezzel megragadtuk az evezőket, és evezni kezdtünk a part irányába, mégpedig Gyurka a bal part halmai felé, én pedig a jobb part füzeinek irányába. Hamarosan észrevettük, hogy annyi erőfeszítés és elszánt munka ellenére is egy helyben állunk. A pa-pa-pa-pa-partra, kiáltottam Gyurkának. De melyikre? Válaszolta ő. Mindegy, feleltem. Mire újra nekifogtunk az evezésnek, de a változatosság kedvéért most én eveztem a földkupacok irányába, és ő a fűzlombok felé. És eközben a távolban megjelentek a gépek. 7 vadászgép repült kötelékben. Egy szerencsés mozdulattal hirtelen fölborítottuk a csónakot, nyakig beálltunk a vízbe, és a lélekvesztőt kezdtük a bokrok és fűszfák felé taszigálni. Most sem értem, miképpen értünk olyan hamar az ágak alá, és hogyan húzottunk meg evezőstől a fölforított csónak terében. Természetesen nem azért vettük magunkra a csónakot, hogy ne lássanak bennünket a levegőből, hanem hogy mi ne lássuk a közeledő gépeket. Mint mondják, a strucc a veszedelem elől a homokba dugja a fejét, mi viszont a felfordított csónak alá dugtuk a fejünket. Közben azonban reszkedtünk az ég morajlásában, mert a gépek alacsonyan szálltak a fejünk, illetve a csónakunk fölött. Nem lőnek, bizakodott Gyurka. Erre elfogott a keserűség. Még lőhetnek, válaszoltam. Különösen, ha pofázol. Elképzelhetetlenül sokáig bőgtek a motorok, és közel voltunk hozzá, hogy mi is bőgjünk. De egyszer csak halkulni kezdett a dübörgés, és Gyurkának kezdett megjönni a hangja. Nagyon nagy baj, baj, rettentő tragédia. Azt hittem, hogy a barátom mégis kapott egy golyót a hátsó részébe. Majd kiszedjük, vigasztaltam. Ha más nem, kiszedi valamelyik orvos. Erre egészen elkeseredett. Nem hiszem, hogy megtalálna, mert elúszott. Rosszat sejtettem. Talán a barátom füle úszott el, vagy a püspök falatja. Hát mit úszott el tulajdonképpen? Mire ő majdnem sírva azt felelte, hogy az evezője. És azt nem leli meg a doktor sem. Hirtelen arra gondoltam, hogy megpofozom, amiért közvetlenül a megmenekülésünk után az evezőt siratja. Mérgesen felfordítottam a csónakot. Az evezője ott volt fönnakadva egy fűszfa ágon. Szó nélkül visszaültünk a csónakba. Gyurka lelkesen evezett, én pedig mérgesen hallgattam. A barátom egészen megnyugodott, és a folyó közepén békítően megjegyezte. Mit szólsz hozzá? Ugye milyen jól csónakáztunk?
Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.
Hova mennénk, uram, terülem, arcod előtt, hova is rejtőzzek, ha magasban hágok fel, te ott vagy, mélybe szálló. Nem fogy el
kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Mint szarvas, imádom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá.
Szabadság, és hol Jézus az Úr, csak ott van gyógyulás. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
És felnézek a vizek fülé, tudsz, látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd. A mélységnél nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. És nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, én a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd. Nincs teljesíte járni jelenlétedben én.